kultúrára, hanem ezt a mindennapokban tapasztalta meg.
Hát meg ugye vesszegénységben is élt.
Nyilván ez abból adódott, hogy mégiscsak árva volt, illetve miből adódott még, hogy ő szegényen élt?
Hát belépett a ferencesek harmadrendjébe, ahol szegénységet is egy
közösségében, hanem a világ maradt. Nem kellett rendi ruhát sem hordania, de például a szerzetesek szegénységi fogadalmát, ő azt magára nézve kötelezően vállalta. Na képzeljétek el, hogy minden nehézség ellenére Angéla milyen személyiség lehetett?
Szerintem kedves és szelíd volt.
Ezek mellett nagyon szép is, és mindenkit magával ragadott, így nagyon nagy közkedveltségnek örvendett.
Képzeljétek, azt is írják róla, van még életrajzában olvastam, hogy nagyon vicces volt, szeretett tréfálkozni. Tehát nagyon közkedvelt volt, és egy kellemes társaság volt a Szent Angéla. Beszélünk róla, hogy ugye a harmadrendi életet élt, illetve hogy később is ő egy nagyon szokatlan életmódot választott, ami azért szerintem szintén abban a korban nem volt egyszerű. Mert ugye mondtuk, hogy akkorban a korban egy nőnek igazából kétféle életpályája lehetett, vagy családanyaként élt, vagy egy szerzetes rend zárt közösségében, ezt ugye úgy mondják, hogy klauzúrában. És majd látjuk, hogy Angéla igazából egyiket sem választotta hivatásául. Sokat elmélkedett ő azon, hogy vajon hogy élhet Isten akarata szerint, úgyhogy sem nem vállal a családot, nem megy férjhez, ugye kvázi szüzességi fogadalmat tesz, de nem él egy zárt szerzetesi közösségben sem. No, látjuk, hogy számos nehézség dacára Angéla azért nem keseredett el, nem tört meg, mindig hittel és bizalommal tekintett az ismeretlen jövőbe. Hitt Istenben, úgy tekintett a nehézségekre, a problémákra, mint a létre egy-egy fokára, amelyek közelebb viszik őt a célja eléréséhez, közelebb viszik őt Istenhez. Hogyan fordíthatta Angéla ezeket a nehézségeket, amiket így az előbb felsoroltunk, a kegyelem forrásává? Például az, hogy árva volt. Ugye mondtuk, hogy azért ez egy ilyen nagy handicap.
Hát ezzel együtt nem kellett a családi kötelességeknek megfelelnie, hanem egyedül Istennek tartozott az ő szolgálatával.
Aztán mit gondoltok, hogy hogy válhatott erőforrássá Angéla számára a szegénysége?
Hát annak ellenére, hogy szegény volt, volt egy nagybátyja, aki gondoskodott róla, valamint a később felnőtt nők támogatták az ő törekvéseit anyagiakban. Úgyhogy ezért voltak mellette, annak ellenére, hogy ő szegény volt.
Ugye milyen érdekes, hogy ő önként vállalta a szegénységet, és mégis a Jóisten adott mellé folyamatosan egész élete során olyan támogatókat, akik őt komoly anyagi eszközökkel is támogatták. Nyilván ezt kellett Angélának, az előbb mondtuk, hogy szép volt, hogy kedves volt, hogy megnyerő volt, hogy nagyon vonzó volt. Azt mondják, hogy tényleg szinte maga köré szippantotta az embereket kedves természetével. Említettük, hogy Angéla ugye nem klauzúrában, nem egy zárt szerzetes közösségben élt, hanem már ferences harmadrendiként is a világban tevékenykedett. Mit gondoltok, hogy ez, hogy ő nem egy zárt szerzetesi közösségben élt Istennek tetsző életet, ez mire adott számára lehetőséget?
Hát, hogy kint a világban az emberek között tudott tevékenykedni és köztük tudott lenni, nem egy bezárt rendben kellett élnie a mindennapjait, hanem tényleg köztük tudott lenni.
Esetleg valami másban még szerintetek segítette őt ez Angélát? Gondoljátok bele, hogyha valaki egy zárt közösségben él, akkor ő mennyire érzékeli a körülötte lévő világ rezdüléseit?
Hát
semennyire.
Semennyire, ugye? És Angéla annyira érzékenyen felfogta a környezetének a sajátosságait, a jellemzőit, annyira érzékenyen, és ami szenzorai voltak, felismerte az idők jeleit. Ugye azért zárt közösségben erre kevésbé érzékeny az ember.
Thank you.
Ugye azt is mondtuk, hogy Angéla háborúk és konfliktusok korában élt Bressa városában, pedig ekkor állandó pártvillongások dúltak büszke patricius családok között. Lombardia a német-római császárság és a francia király küzdőterévé vált. Ez az az időszak, ugye a Shakespeare Róma és Júliájának az ideje, és abból a történetből ugye a veronai történet, az egyébként nem messze van. Bressát, az is egy észak-itáliai város, ott történetből ismerjük a két család ellentétét. Na hát Angélának ez a hétköznapjainak a része volt, ezek a pártvillongások, családok ellentétei. Mit gondoltok, hogy látjátok, Angéla beállt a vitatkozók közé? Kardot ragadott? Érvelt a vitatkozók mellett vagy ellen?
Angéla az ilyen összetűzések és viták során is mindig a békességet kereste, mivel hogy nagyon nagy békeszerző hírében állt. Egy róla szóló történet szerint, mikor két patrícius elkeseredett ellenségeskedésében élt Bressában, a herceg és a püspök hiába fáradozott kibékülésükön. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatva elszállt minden gyűlöletük, átölelték egymást és hűséges barátokká váltak.
Nem csak háborúk, pártvillongások kora ez, hanem ez a reneszánsz Itália, és Angéla szemtanúja volt, ahogy az egyház tekintélye és hatalma csorbát szenved, ahogy a közelkölcsök romlanak. Angéla látta, hogyan bomlanak fel a mélyen gyökerező európai családi fogalmak. Tanúja volt a kolostorok gyors hanyatlásának. Abban az időszakban, amikor ő Bressában tevékenykedett, például boszorkányperek rázták meg ott a közvéleményt, méreggel való kereskedés, fekete mágia, eretnekségek, babonák és a tudatlanság ijesztő mértékben növekedtek. Ráadásul ugye mondtuk, hogy ez a reformáció ideje, ekkor kapnak lángra a reformáció új tanai, ekkor kérdőjeleződik meg a keresztség szentsége, a szent mise, a bűnbocsánat szentsége, az egyház autoritását egyszerre támadták a reformátorok és az ateisták, ugye tagadták a házasság szentségi mi voltát is, a szüzesség pedig a természet ellen való bűnnek kiáltatott ki. Mindez szerintetek mire késztette Angélát?
Hát felismerte, hogy dolgozni kell azon, hogy a vallásos családi élet megújuljon, hogy a gyerekeket már úgy kell nevelni és tanítani, főként a lányokat, akik a jövő nemzedéknek az anyái lesznek, és köztük elsősorban a szegény lányokatnak a tanítatásáról és hitoktatásáról kell gondoskodni, mert ezt ismerte fel ebben a helyzetben, hogy erre nagy szükség van.
Vajon miért talált olyan fontosnak a családok megerősítését?
Hát mert onnan gyökerezik, tehát a hit. Onnan az az első találkozás, hogy a gyerekeknek a hittel a családban történik, és abból származik később a saját hitének az alapja, származhat a saját hitének az alapja.
Pontosan. Tehát a 16. században Angéla felismerte azt, amit így ma naponta mondunk, hogy a társam alapsejtje a család. Hogy minden, ami a családban történik, vagy nem történik, az igazából a nagy társadalomra van kihatással. És éppen ezért mondta azt, hogy a családban pedig kulcs szerepe van a nőknek, hogy mégiscsak az anyukák fogják össze a családot, hogy ez az ő feladatuk. És ezt felismerve indult ő el a nőnevelés útján, tulajdonképpen elsőként Európában. Látjuk, hogy Angéla túllát önmagán, nem esik kétségbe, nem keresi a saját javát, még azt sem mondom, hogy a saját eszmér küzdene, hanem ahogy mondtuk, hogy érzékenyen észreveszi a körülötte élők problémáját, teljes egészében másokra figyel, másokra koncentrál. Tekintetének fókuszában nem ő maga áll, hanem látja korai és környezete problémáit, a körülötte élők nehézségeit. Milyen szociális, társadalmi problémákkal találkozik Angéla?
Például a pestissel.
Bizony.
Háborúk, harcok, civakodások.
Harcok.
Betegek, sebesültek.
Nagyon sok árva gyerek maradt, akikről ugye ő gondoskodott utána.
Bizony, és hogy ez tényleg egy ilyen nagyon háborús, konfliktusos időszak volt, úgy képzeljétek, és a nők ilyenkor különösen szerencsétlen helyzetbe kerülnek, mert a férfiak ugye háborúznak, akkor a nők meg özvegyek maradnak, ugye, és egy nő egyedül az mindig, mai nap is kiszolgáltatott, hát még akkor. A gyerekek pedig árván. Az idősekről pedig nem lesz, aki gondoskodjon. A sok nehézség és probléma ellenére Angéla, látjuk, hogy a tettek embere, Isten eszközévé válik, hogy ahol elhatalmasodik a bűn, ott általa megtapasztalhatóvá váljon Isten túláradó kegyelme. Hogyan segítette Angéla közvetlen környezetét?
Hát az elve gyerekekkel, különösen a lányokkal nagyon szívesen is szeretettel foglalkozott Angéla. De nem csak így a külsőről, hogy a ruhák meg ilyenek önbe legyenek, hanem elmondta, elmagyarázta nekik a szentek történeteit, imádságokat, szentmise szövegeket magyarázott nekik, és fontos nagy tartotta azt is, hogy megtanulják azt, amire szükségük lesz majd később mosni, tisztogatni, fonni, varni, főzni, és más egyéb dolgokat, amikre majd a későbbi életük során nagy hasznot fognak szolgálni számukra. És hogyha valaki így nagyon vágyakozva nézett Angéla könyveire, akkor szívesen tanította is őket olvasni. Ő maga is olaszul írt és olvasott, sőt latin nyelvből is rendelkezett némi tudással, úgyhogy ezeket átadta szívesen azoknak, akik hozzáfordultak.
Látjátok, hogy milyen hihetetlen, hogy Angéla egy egész nevelési programja volt. De megadta a szellemi, hitbéli alapokat, de hogy nem elégedett meg ezzel, ugye mondta, hogy gondoskodott a lányokról is, adott nekik, ha szükség volt, akkor orvosi ellátást, ha szükség volt, akkor ételt, akinek kellett szállást, és megtanított őket praktikus ismeretekre. Adott nekik szakmát a kezükbe, ugye? Amit legalábbis édesanyaként tudnak majd használni. Állítólag egyébként a kézművesek között is jóba volt, oda is bejárása volt, úgyhogy biztos, hogyha valakinek, nem tudom, szövőnőnek kellett lenni, akkor segített egyengetni a pályáját, a munkáját. No, láttuk, hogy akkor gondoskodott teljes körűen fiatal lányokról. Olyanokról is, akik árván maradtak, meg olyanokról is, akik nem. Na, hogy segítette még ott a környezetét?
Mindezek mellett szegény és beteg embereket is látogatott, és ahogy az előbb említettük, kézműves műhelyeket is felkeresett, és ezekben az időkben nagyon sokan megtértek Angéla hatására, és sikerült neki ősi ellenségeskedéseket is megszüntetnie.
Ugyanakkor látjuk azt is, meg lássátok, hogy azért ez a hivatás, ez a pálya, kép, ez Angéla előtt nem egy ilyen isteni sugallat volt, vagy nem is tudom, hogy egyszer csak megvilágosodott, és tudta, hogy akkor neki mi az útja. Ő ezzel nagyon sokat töprengett, nőként nagyon sokáig kereste az útját, folyamatosan érezte, hogy valamit tennie kell, tudta, hogy teljes szívvel Istent szeretné szolgálni, de nem ismerte igazából azt az utat, ami erre majd neki lehetőséget ad. Ugye ő elindult a szolgáló szeretet útján, mert nem tudta tétlenül nézni a körülötte széthulló világot. Elevenítsünk már meg, hogy hogyan kezdődött Angéla pályája, hogyan kezdődött a hivatása, hogyan indult elő szinte ösztönösen ezen az úton.
Fiatal lánykorában belépett Szent Ferenc harmadrendjébe, így szigorú kötelességek és vallásos élet kereteit vette magára. Mivel a szent szegénységnek szentelte magát, egész vagyonát és földjét elajándékozta, alamizsnákból élt, egyszerű, szegényes élet ellenére mindenütt Angéla sugárzó, tréfás jókedvéről beszélnek, messze távolról jönnek hozzá, lelki bajokban és gyakorlati dolgokban tanácsát kérjék, egyre több fiatal lány gyűlt köréje.
Ugye látjuk, hogy ahogy elindult ezen az úton, lehet, hogy kezdetben azt gondolta, hogy ő csak egy egyszerű harmadrendi szerzetes lenne, szeretne lenni, megtalálták őt a feladatok, ő pedig beállt a munkába, és amerre tudott, segített. És látjuk, hogy ez nagyon vonzó is volt mások számára. Beszéltünk róla, hogy a sok háború, járvány, nyomort és árvaságot hozott a hazájába, és Angéla kereste az útját, kereste, hogy hogyan tudna segíteni. Amikor a munkás napjai végén csöndes kamrácskájába vonult, akkor életének nagy kérdése újra és újra eléje állott. Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Tette fel napról napra a kérdését Angéla. És a kérdéssel együtt, hasonlóan hozzánk, hiszen mi is így vagyunk ezzel, érezte a nyugtalanságot, a félelmet, a bizonytalanságot és a várakozást. Milyen megerősítést kapott Angéla ekkor Istentől?
Egyszer egy látomásban segítette Isten Angélát abban, hogy megbizonyosodjon hivatásában. Egy alkalommal, amikor a fiatal lányokkal sétált a Gardató partján, útközben elmaradt tőlük, és egy percre letérdelt a nagy fa árnyékában. Brudazzónak nevezik a helyet. Angéla egy létrát látott az ég és a föld között, amelyen fehér ruhás szüzek ragyogó koronákkal díszítve fel is lejártak. A seregből valaki hirtelen kilépett, és tudatta vele, hogy halála előtt Bressában egy társaságot fog alapítani.
Szerintetek mit jelképezhetett az a létre, amin ezek a fehér ruhás szűzek mentek föl le?
Hát az mennyis a föld összekötője lehetett?
A létre az mindenféleképpen, igen.
Hát meg a hitünk, a hitet, a hitünket szimbolizálja, szerintem.
Igen. De ez a járkálás a lépcsőn, meg a sok lány, akik ott, hogy mi lesz az ő feladata?
Hát, hogy a menny felé segíts őket Isten útjára?
Igen, hogy ezen a létrán előbbre és előbbre vigye a lányokat Isten felé. A jelenésemben egyébként ő nem társaságot, hanem a szó szerinti fordításban sereget mondott. Tehát arra kapott hivatást, hogy egy lányok seregét hozza létre, ami ugye érezzük, hogy ez egy katonai kifejezés. Mit gondoltok, hogy mire utal ez a katonai elnevezés, az a sereg?
Hát Isten katonái, Isten harcosai legyenek ezek a lányok majd.
Bizony. Ugye, hogy az, ő tudatosan szembenézett azzal, hogy ez az út, ez nehézségekkel lesz kirakva. Hogy ez egy harcos út lesz. Kiről nevezte Szent Angéla aztán az által alapított társaságot, a szűzek seregét?
Szent Orsolyáról.
Szent Orsolyáról. Na vajon miért éppen róla, mit gondoltok?
Mivel az ő példáját tartotta a szem előtt, Szent Orsolya a bátor brit királylány a legenda szerint 11 ezer hajadonnal álló sereg élén szenvedett vértanúságot, amikor Attila hun király Köln városát ostromolta. Angéla tisztában volt vele, hogy a leányainak élete is harcokból fog állni.
Ugye megtalálta azt a szentet, akivel azonosulni tudott ebben a szent harcban. Van még egy közös pont, egyébként Szent Angéla és Szent Orsolya életében. Képzeljétek, hogy mindketten nagy utazók voltak. Szent Angéláról feljegyezték, hogy kifejezetten szeretett utazni, zarándokutakra járni. Ugye mondtuk, hogy Szent Orsolya Britanniából tengeren át jutott el Rómáig, Szent Angéla pedig, ez egy római zarándokút volt a Szent Orsolya számára, Szent Angéla pedig szintén egy nagy zarándokutat tett meg, ő a földközi tengeren keresztül utazott a Szentföldre. Na mit gondoltok, vajon miért a Szentföldre utazott el Szent Angéla? Mi lehetett a célja ennek az utazásnak?
Hát a hite, hogy szerette volna látni a Szentföldet.
Hát persze, nem? Képzétek el, hogy az, amire elindult, hogy ő lássa azokat a helyeket, megtapasztalja, az így dugába dőlt az egész. Igazából nem látott semmit. Azért, amiért elindult, nem valósult meg. Tudjátok, mit mondott? Azt mondta, az életrajzában azt írták, hogy úgy érezte Angéla, hogy ez a vakság a lelke javára szolgál. Mert meg volt győződve róla, hogy vakon, más által vezettetve, a megváltó szenvedéseit jobban és mélyebben tudja átélni, mintha sok idegen ember és az új benyomások zavarnák. Lehet, talán, hogy ahogy a legizgalmasabb látnivalók is igazából a belegondoltak a szívünkben születnek meg, úgy a legfontosabb utak és a szívünkön keresztül vezetnek és érnek célba. Adásunk végéhez érkeztünk, és itt az adás végén Szent Angéla gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól.
Fohászkodjatok szívből Istenhez, és kétségkívül csodálatos dolgokat láttok, mert ő majd mindent az ő fölsége dicsőségére és a lelkek üdvösségére intéz el.
Isten terveinek magatokat tökéletesen alávessétek, s mindazt élő és erősíttel felkaroljátok, amire Isten szeretete késztet benneteket, bármi is következzék belőle.
Törekedjetek szent életre.
A tökéletes életre való törekvésben tartsátok magatokat az egyház bevett szokásaihoz, melynek ösvényén a Szent Lélek által megvilágosítva már nagyon sok szent járt, s így azt jónak bizonyította.
Thank you. Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Torsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2024. január 24-i adás ismétlése volt. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.